Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország európai bírósági eljárást indít az orosz energiaimport ellehetetlenítését célzó jogi csalással elfogadott Repower EU rendelet megsemmisítését kérve, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter leszögezte, az orosz kőolaj és földgáz vásárlásának tiltása élesen ellentétes hazánk érdekeivel. Az alapszerződés az Unióban világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan, hívta fel a figyelmet. Magyarország megvédi a rezsistopot és minden eszközzel fellép az orosz gáz és kőolaj európai kivezetését célzó uniós rendelet ellen, jelentette ki Zsigmond Barna Pál is. Az Európai Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára Brüsszelben az EU-s tagállamok uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek tanácskozására érkezve nyilatkozott. Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport, mondta el az energiaügyi miniszter azzal kapcsolatban, hogy a kormány múlt héten úgy döntött, átvállalja a januári fűtés többlet költségeit. Lantos Csaba közölte, még nem ért véget a hónap, így pontos szám nincs arról, mennyivel növekedett a gáz, az áram és a távhőfogyasztás. A becslések szerint a földgáznál mintegy 30%-kal, az áramnál ennél jóval kisebb mértékben, a távhőnél pedig körülbelül hasonló arányban. Folytatódik az ingyenes tűzifa akció, egy hét alatt több mint 5000 köbméter tüzelőt juttatott el a kormány a rászorulókhoz. A támogatást azok kapják, akik kifogytak a készleteikből és kizárólag fával tudnak fűteni. A program célja, hogy a hideg időszakban senki ne maradjon fűtés nélkül, különösen a vidéki fával fűtő háztartásokban. Az ingyenes tűzifát addig biztosítja a kormány, amíg az időjárási körülmények ezt indokolják. 4 milliárd forintos rendkívüli mezőgazdasági segéllyel bővült a sertéstartók támogatása, és 500 millió forinttal nőtt a tenyészkoca állatjóléti keret, amely így 8 milliárd 300 millió forintra emelkedett, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István szerint az ágazatnak súlyos károkat okozott az aszály, az energiárak növekedése és a piaci bizonytalanságok, ezért szükség van kiszámítható támogatási környezetre. Az ukrán-magyar határszakaszon 3743-an jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 13 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 8 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az URFK a távirati irodát. Az elmúlt héten az ország területén 28 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Csütörtökön a Civitas Fortissima ünnepén emlékeznek Balassagyarmaton arra, hogy 107 évvel ezelőtt a helyiek kiűzték a megszálló cseh csapatokat, ezzel a település kiérdemelte a legbátrabb város címet, tájékoztatta a Városháza az MT-t. Az emléknap díszvendége Kapu Tibor kutatóűrhajós lesz. Sokat javult a levegő minősége az országban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. Továbbra is veszélyes viszont a Sajó völgyében Putnok, Kazincbarcika, Sajó, Szentpéter és Miskolc levegőjének minősége, Nyíregyháza levegője egészségtelen, Debrecen, Oszlár és Hernádszurdok levegőjének minősége kifogásolt. A polgármester megszüntette a smogriadó tájékoztatási fokozatát Miskolcon, közölte a vármegyeszékhely polgármesteri hivatalának sajtóosztálya. Tóth Szenta József azért döntött így, mert a városban működő automatikus mérőállomásokon a szállópor koncentrációja az utóbbi napon a küszöbérték alatt maradt. A városvezető megköszönte a miskolciak együttműködését és a légszennyezettség mérséklésében tett erőfeszítéseit. Venezuelában a kormány 104 politikai foglyot engedett szabadon, közölt egy helyi emberi jogi szervezet. A Büntetőjogi Fórum becslése szerint mintegy 800 politikai fogoly van a dél-amerikai országban, akik közül sokakat a vitatott 2024-es választás eredmény elleni tüntetések során vettek őrizetbe. Január elején az amerikai hadsereg Caracasban végrehajtott támadása során elfogta és az Egyesült Államokba szállította Nicolás Maduro elnököt és feleségét Cilia Florest. Mindketten New Yorkban várják jelenleg a kábítószerkereskedelem és egyéb vádak miatti tárgyalásukat. Izrael beleegyezett a gázai övezet és Egyiptom közötti Rafahi átkelő korlátozott megnyitásába. Kizárólag a személyforgalom számára teljes ellenőrzési mechanizmus mellett történik ez, jelentette az izraeli miniszterelnök hivatal, emlékeztetve az amerikai elnök 20 pontos tervére, amelynek ez is az egyik része. Végül az időjárásról. Éjjel eláll az eső, a reggeli 5 foltok feloszlása után pedig kitisztul majd az ég, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban mínusz 3 és plusz 2 fok között, napközben aztán plusz 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember január 25-i száma. A tartalomból. Szabad szívvel létezhetek ezen a világon. Beszélgetés a 80 éves várszegi Asztrikkal. Az egyház látható egysége már megjelent a horizonton. Beszélgetés Fabinyi Tamás evangélikus püspökkel. Barátsággá formált jótékonyság. Egy pozsonyból induló kapcsolatépítés története. Élő profécia. Megnyitották Szent Ferenc tranzitusának 800. jubileumi évét. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Mindszenti 50, egy életút a történelem sodrában címmel rendeztek konferenciát Egerben az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. A Mindszenti József bíboros halálának 50. évfordulójáról megemlékező rendezvényen Fuchsberger Imrével, csehi Mindszent volt polgármesterével beszélgettünk, aki egy éve nyugdíjba vonult, és azóta csak a Mindszenti emlékházzal foglalkozik. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Csehi Mindszent, ugye, Mindszenti bíboros életében meghatározó hely, ott született, és most ott egy emlékház látogatható. Elárulom, hogy én még sajnos nem jártam ott, de fogom pótolni. Mutassuk be a kedves hallgatóknak először a települést, helyezzük el, ugye, földrajzilag mekkora településről van szó.
Hát a Nyugat-Dunántúlon, a Vasvári járásba, a Vasi hegyháton egy 355 lakosú kis település. Hogyha egész pontosan be akarnám határolni, akkor talán azt lehetne mondani, hogy Szombathelytől 30, Zalaegerszegtől 30, Sárvártól 30 és pont középen. Én néha azt szoktam mondani, amikor polgármester volt, hogy olyan igazi Bermuda háromszögben vagyunk, hogy ott a nagy város a csücskébe. Hát ugye 355 lakos, az nem nagy település, kis szórványfalú, ugyanúgy, mint ott a környéken az összes talán.
Mennyire központi település olyan szempontból, hogy turisztikai szempontból így Mindszentihez kapcsolódóan?
Még a községi közös tanács idején is központi község volt, mert 2 kilométerre vannak a környező községek, és hát ezt a szerepet, mikor első ciklusban én polgármester lettem, akkor azt mondtam, hogy egy szolgáltató önkormányzatot szeretnék kialakítani, és hát ez hiszem sikerült is. És hát ugye a Mindszenti szülőházat viszont a család, aki bent lakott, a Szerészugának a családja lakott bent, és hát ők eladták a Magyarországi Mindszenti Alapítványnak, és hát azoktól kapta meg az önkormányzat 2009 decemberébe, és hát kezdtük felújítani. Én egyébként meg a másik család sarja vagyok, tehát én meg az Anna húgának az unokája vagyok, tehát adott volt a dolog, hogy amikor én polgármester lettem, akkor a polgármesteri programomnak a fő célja az a vallási turizmus elindítása Csehi-Mincenten, és hát hála jó Istennek, mindig olyan testület volt a környezetemben, aki erre vevő volt, és hát közben jöttek olyan plébánosok is, akik szintén támogatták, mondjuk Déri Péter, hogyha, tehát tulajdonképpen sikerült megvalósítani az én nagy álmomat, amikor azt mondtam, hogy hát az édesanyja járkált utána börtönbe mindenhova, hogyha én valamit tudok tenni, és olyan helyre kerülök, hogy sikerül Mindszenti tiszteletét egy kicsit jobban felemelni, akkor nekem ez kutya kötelességem, úgy gondolom. Mellette ugye a Mindszenti Társaság alapító tagjai között vagyok, tehát minden fronton teljes erőbedobással Herceg Primást próbálom minél jobban ismerté tenni.
Amikor az alapítványhoz, illetve akkor az önkormányzathoz került a ház, milyen állapotban volt a ház, tehát milyen felújítást igényelt?
Hát teljesen sajnos le volt pusztulva. Ugye 9 évig nem foglalkozott vele sajnos az alapítvány sem, nem források hiányában. És hát ugye hát ez a 350 lakosú kis település önerőből mi se tudtuk volna megoldani, tehát rengeteg utánjárás pályázatra sikerült megoldani, tehát szétbontott az önkormányzat 3 ütemre, ugye ez egy régi parasztház, tehát szoba, konyha, kamra mögött a gazdaságépületek, tehát az istálló és pajta, a ólak. Na most az első ütembe a sikerült a bíboros születésének az 120. évfordulóra terrorházában volt egy kiállítása, ennek a címe az volt, még biztos emlékeznek rá, hogy a Mindszenti József, a magyarok legismerte Mindszenti József. Na ezt a kiállítást mi elkértük, és bízván abban, hogy a ház előbb-utóbb el fog készülni, akkor ez a kiállítás legyen. Hát ez a kiállítás lett először az első 3 helyben, tehát a kis szoba, nagy szoba, konyha, kamra, és hát az istállóban pedig azok a relikviák vannak, amiket már az önkormányzat gyűjtött össze, meg a plébánia. Tehát ez volt az első ütembe készült el, ez a második ütembe készült el az istállón, azt teljesen újra kellett építeni, az annyira tönkre volt már, és akkor készült el az udvaron egy közösségi tér, egy kemence tulajdonképpen, ahol aztán a közösség az augusztus 20-ai kenyereket megsüti, és hát ott is fogadjuk vendégeket. A harmadik ütemben pedig a pajta majdhogy nem összedőlt. Arra rájöttünk közben, ugye megnyitottuk az elejét, a harmadik ütemben rájöttünk, hogy egy mosdóval, WC-vel ezt át zsilipelni, azt rengeteg embert, mert hál' Isten rengeteg jöttek, hogy nem lehet, és akkor egy uniós pályázat keretében felújítottuk a pajtát, abból lett egy közösségi tér, ahol mondjuk 50 főt konferencia szinten asztal mellé le tudunk ültetni, de viszont ha táborozók jönnek, vagy zarándokok, akkor azt is ott el tudják foglalni, és hát a mosdók mögé meg akkor természetesen tettünk tusolókat is. Bízván abba, hogy azért majd nyarantól táborok fognak menni, hát az idén az első tábort sikerült megszervezni, Budapestről az egyetemnek az egyik iskolájának, a gimnáziumának az egyik osztálya csillagtúrákkal járta be ott a környéket, és hát ott voltak nálunk.
Akkor ez azt jelenti, hogy ezek szerint népszerű a Mindszenti Emlékház Csehi-Mindszenten, tehát jönnek zarándokok, turisták, a vallás turisztikai célját úgy érzi, hogy elérte, vagy betölti folyamatosan?
Szerintem igen. Tehát ugye amikor megnyitottuk, egész jól elindult, és akkor jött a Covid, akkor ugye nem mertek az emberek elindulni. Covid után lassan kezdett újra visszajönni. Éppen tegnap kérdeztem meg a könyvelőket, hogy hány főnél tartunk. Tehát az idei évben, november 1-ig 1750 ember látta ezt a házat. és hát szerencsénkre most már utazási irodák is fölveszik céljaiba, és hát akik KAM, ugye szintén ez a régió, ez a járás, Közép-Európa legnagyobb rododendron gyűjteménye ott látható, aki azt meglátogatja, az általában hozzánk is sem. Aztán premontrei minden érettségiző diák az Szombathelyről az jöjjön hozzánk, ugye méltó előd nyomain, és hát udvardíjesek atya is meglátogatta a munkatársakkal, és azt ígérte, hogy ezután az ő fenntartásukban lévő összes intézmény, iskola szintén el fog jönni. Csak egy példát mondok, október 23-án reggel 8 órakor felmentem, jött egy nagy busz, 4 falugondnoki busz, ezek a kis buszok, meg 4 személykocsi. Tehát utána 4 órakor tértem Nyugavóra, és 6-szor elmeséltem körülbelül ezt a házat, mert ugye aki jön, annak általában egy olyan másfél óra templommal együtt, hogyha szűkre szabom, de hát ennél többet is tudnék róla beszélni. Hát ezt az önkormányzat ugye fenntartani, semmi állami támogatást ennek a működtetésére mi nem kapunk. Én, mint nyugdíjas, ezt büszkén vállaltam, mert úgy gondolom, hogy a vér kötelez előtte is, úgyhogy 99%-ban én megyek föl, és várom a csoportokat és a látogatókat.
Igen, és a katolikus templom is nagyon fontos, mert Mindszentit ott keresztelték meg.
Igen, templommal együtt szoktuk általában bemutatni, ugye a templom is az első misé, vagy hát keresztelés és első misés temploma, ami szintén ezekben az időkben lett felújítva komplettől, és hát a felújítás keretében hát építettünk egy keresztutat, és hát a keresztutnak a minden egyes állomásán egy Mindszentitől való idézet van, vagy Mindszentire vonatkozó idézet mondjuk, amit a püspöki kar mondott, vagy a pápa. Tehát ennek is nagy a látogatottsága. Déri Péter atya, amikor hozzánk került, vele jól össze lehetett dolgozni, mindenhol közösen mentünk, és hát eléggé szemtelen módon, ha az ajtón kiraktak bennünk, akkor még az ablakon kopogtattunk, és hát valahogy így sikerült azért ezt az összeget összehozni, hogy ezek a fejlesztések elkészüljenek. A templom is teljesen fel lett újítva, zarándok tér lett kialakítva, ugyanis azért induláskor, hála Isten, Csehi Mindszenti kis templomba mondjuk 150 ember esetleg befér, de annál több nem, de amikor többen voltak, Péter atya elindította, hogy minden hónap 29-én 6 órától 7 óráig van egy óra szentségimádás, 7 órától 8 óráig egy mise Mindszenti boldog avatásáért, meg papi hivatásokért, és utána meg a keresztúton egy körmenet a templom körül. Volt, hogy 3-4 busz ember jött, tehát padokat helyeztünk el a téren, hogy minél többen tudjanak részt venni. Ki van hangosítva, tehát egész Csehi Mindszentnek muszáj hallani.
Mindszenti lelki hagyatékát, üzenetét a mai kor ember számára ön hogyan tudná megfogalmazni? Mi az, amit még most is üzenés ránk hagyott?
Hát szerintem azt a kitartást, amit ő, ugye ha végig gondolom az életét, akkor 3 rendszerrel volt kapcsolatban, és mind a 3 rendszer lecsukta. Egyszer egy hithő ateista ember jött, hogy mit lehet tisztelni Mindszentébe. Hát mondta neki legalább azt a kitartást, amit ő véghez vitt. Tehát, hogyha ennél többet nem is mondok, de már ezt lehet tisztelni. Meg azt a elhivatottságot, amivel rendelkezett, tehát nem adta fel, rengeteget dolgozott, tehát még betegen is járta a világot, és hát ugye Fokvárosból van egy történet, hogy Fokvárosban vannak a látogatóba, ugye miután emigrációba kényszerült, és hát a kíséret az már eléggé 35 fokos melegben nagyon nem akart már sehova sem menni, de Mindszenti megkérdezi, hogy tulajdonképpen van-e itt magyar ebben a városban, és mondta neki, van, de hát nem katolikus, meg kórházban is van, nem baj, de magyar, úgyhogy meg kell látogatni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amik ma is érvényesek, hogy ha egy kicsit összetart ez a nemzet, akkor ugye Mindszent is azt mondta, ha lesz egy imádkozó magyar, akkor probléma nem lesz, bízom be, hogy az imádkozó magyarok szerintem megvannak, gond meg ne legyen.
Igen, tehát akkor ez a kitartás, a magyar nemzet iránti szeretet, elhivatottság, hit, ami nagyon fontos, illetve említette akkor ezt a 3 korszakot.
Hát igen, ugye az első az a tanácsköztársaság idején Zalaegerszeg volt, a második az a Veszprém püspökség alatt a Nyilasok, ugye 44. november 27-én kispapokkal együtt elvitték Sopronkőhidára, és hát a következő az már kommunizmus áldozata, 48. karácsony másnapja. Tól a 8 év börtön, ahol én úgy gondolom, hogy igazán, most lehet, hogy ez nagy képpel hangzik, de valószínű, hogy ott lett Szenté Vincenti.
Igen, és ahogy ön is fogalmazott, hogy imádkoznak minden nap, és gondolom nem csak havonta azon az egy napon a boldog beavatásáért. Szerintem mi, amit a legtöbbet tudunk adni egy-egy ilyen embernek, hogy imádkozunk érte és hozzá is.
Hát igen, de hát nálunk ezt mindenki tudja már, minden mise után imádkozás van, Vincenti boldog beavatásáért, tehát ez már benn van a csehi Vincentiek zsigereibe. Habár azért azt is el kell, hogy mondjam, hogy először nagyon pöszén néztek rám, amikor én ezzel felvetettem, hogy egy vallási turizmust kellene itt ebbe a faluba, mert én úgy látom, hogy ennek a hatalmas metropolisznak, ennek a 355 lakosú településnek a lehetőségei, az csak ez az egy. Tehát, hogyha ezt nem használjuk ki, akkor nem lehet. Hát ettől lettünk ismertek Csehi Mincen, tehát én úgy gondolom, hogy kutya kötelességünk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is. Magamnak is, illetve a hallgatóknak is kívánom, hogy akkor találkozzunk Csehi Mincenten.
Köszönöm szépen, hogy interjút adhattam, és hát nagy szeretettel várok mindenkit. Éjjel is lehet jönni, tehát az én telefonom az sosincs kikapcsolva, tehát bármikor, tehát néha kint dolgozok a PEN birtokon, de akkor is 5 perc alatt beérek a faluba, tehát maximum nem megfelelő ruhába vagyok, de az ajtó nyitva áll, és a kevés tudásom, ami van Vincentiről, azt szívesen átadom.
Egyébként hivatalos nyitvatartása van az emlékháznak, vagy minden nap látogatható?
Bármikor látogatható, csak előzetes egyeztetéssel. Ugye azt azért nem bírja el egy ilyen kis önkormányzat, hogy ott egy ember örökké legyen. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt csak így lehet megoldani, hogyha a telefonon egyeztetnek, de egyébként talán eddig egy ember volt, aki azt mondta, hogy 10 percet mondtam, azt hiszem, hogy 10 percet sajnos ő nem tud várni, az ajtóba állt, hogy én visszaérjek. Tehát én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy nagyon meg akarta jönézni ezt.
Mincenti 50, egy életút a történelem sodrában című konferencia egyik előadója, Csengei Ágota, a zalaegerszegi Mincentineum tagintézmény vezetője volt. Most vele hallanak interjút.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Egerben találkoztunk, nem Zalaegerszegen, de akár ott is találkozhatunk még, mert hogy ott látható a Mincentineum intézmény, ott található. Elárulom azt a hallgatóknak, hogy én nyáron jártam ott, és nagyon megható volt, nagyon megható és egyben megrázó is volt egyébként a kiállítás, annyira informatív, annyira gazdag, hogy tényleg egy nap is kevés arra, hogyha mindent meg akarunk nézni. De kezdjük akkor az intézetnek a történetével, hogy maga az épületnek a kialakítása és egyébként az épület homlokzata is engem meghatott. Amennyire lehet a rádióhallgatóknak, akkor az épület külsejét mutassuk be először.
Igen, hát nagyon megosztó az épület külseje. Amikor első ránézésre ránéznek, akkor úgy gondolom, vagy egy rácsos épület, olyan Mincentini Józsefnek a börtön éveit akarja jelképezni. A tervezőknek nem az volt a célja. A tervezőknek az volt a célja, hogy a moáré sejemnek a sejem mozgása, hogy a fény rávetül, az szerint mozogjanak a mi lamelláink is. Idézőjelben mondom, a mozogjanak, de ez szerint különböző méretűek és különböző színűek. A fehérnek a több árnyalatával lehet látni ezt a hullámzást, úgyhogy amióta én ezt meghallottam, ezelőtt 3 évvel, azóta teljesen másképp nézek az épületre. Mert amikor én 2021. októberében elkezdtem dolgozni Zalaegerszegen, akkor félkész volt az épület. A külseje már látható volt, és megmondom őszintén, hogy nekem is rémisztve és ijesztő volt, de utána megismerkedtem az építkezés történetével, meg a tervező koncepciójával, meg a kiállításaink koncepciójával, és onnantól kezdve teljesen másképp nézek az intézményünkre.
Igen, igen. Egyébként nekem is ez a börtönablaknak a rácsa, szerintem biztos, hogy mindenkinek ez az, ami először eszébe jut, de hát végül is a művészben benne van, a művészetben benne van az a szabadság, hogy ő is gondolhat valamit, meg ugye a látogató is gondolhat, érezhet valamit saját lelkülete, saját tudása alapján. Egy gyönyörű állandó kiállítás látható ebben az épületben. Nagyon informatív, ahogy mondtam. Mi volt az kiállítás tematikája, mi alapján hozták létre, mi volt a koncepció?
Ami elindította a Zalaegerszegi megyei jogú város önkormányzatának a képviselőit, illetve polgármester urat ebben a gondolkodásban, mindenképpen az volt, hogy Mindszenty József 25 évet töltött apát plébánosként Zalaegerszegen. Ennyi időt ő sehol nem töltött egy helyben, és előtte már 2 évig ott volt hitoktató is a városban. Ezért gondolták azt, hogy vannak állandó kiállítások, illetve sok időszaki kiállítás van, ami Mindszenty József életével foglalkozik, de olyan nagy szabású, ami valóban az ő életét így nagyon behatóan és 150 négyzetméteren, tehát tényleg elég nagy alapterülete mutatja be, ilyen nem készült Magyarországon. És úgy gondolták, hogyha már építenek egy házat, mert ez teljesen új építésű ház, egy intézményt, akkor legyen ennek egy másik kísérő kiállítása is, ami pedig bemutatja a kommunizmus ideje alatt üldözött egyházi személyeknek a történetét. És ez a kettő szerintem nagyon jól összetalálkozott. Ugye van egy nagyon jó kurátor csapat a háta mögött, akik 7 évig gondolkodtak azon, és találták ki, hogy mi legyen a koncepció, mi legyen a felépítése. Én azt mondhatom, hogy tényleg nagyon nagy szavakat használnék, akkor azt mondanám, hogy világra szóló az eredmény, de tényleg az. Tehát Magyarországon hasonlóan ebben a témában szerintem nincs ilyen nagyon jól átgondolt és nagyon letisztult és nagyon szép kiállítás.
Igen, egy gazdag anyagú kiállításról van szó, hanganyagok, videók, korabeli újságokból újságcikkek. Milyen módon tudták ezeket összegyűjteni a kiállítás kurátorai? Mennyire volt ez nehéz, vagy mennyire hozzáférhetőek a dokumentumok?
Én úgy gondolom, hogy nagyon szerencsés volt a találkozás. A város vezetése megtalálta a Mindszenty Alapítványt, Kovács Gergely vezetésével, akinek tényleg szívügye Mindszenty József életútja, hiszen ő a posztulátora is a boldoggavatási eljárásnak, és Gergőjék nagy szeretettel és nagy odafigyeléssel válogatták ki a tárgyakat, tehát mi még abban a részben nem kapcsolódtunk. Nagyon sok tárgy egyébként, főleg a Mindszenty szinten kimondottan az alapítvány tulajdonát képezi ma is. A második emeleti kiállításnak a tárgyainak az összegyűjtésében már részt vehettünk, tehát én például már ott voltam, amikor a K-lakást berendeztük, hogy honnan kapunk szekrénysort, könyveket, stb. Tehát én magam is kerestem csillárokat és hasonló tárgyakat. Az emberek, amikor megtudták, hogy milyen cél érdekében gyűjtünk, akkor nagyon szívesen és önként ajándékozták nekünk, tehát hogy ez nagyon szerencsés találkozás volt azokkal az idős emberekkel, akik főleg jó helyen tudják azóta a tárgyaikat.
A Mindszenty kiállításon milyen emléktárgyak találhatók Mindszentytől, mik talán a legkuriózumabb tárgyak?
Hát van olyan palást, amit ő viselhetett. Számomra az egyik legkedvesebb egyébként az 56 októberében viselt téli kabátja, egy fekete kabát, ami ki van odaállítva. Ez mindenképpen a személyes tárgya volt, és amiről Kovács Gergely posztulátor szép hosszan tud beszélni, mert a történetét ő tudja igazából, az pedig a követségi asztala, hiszen az amerikai követségen 15 évet töltött el, és ehhez fűződik egy olyan nagyon szépen kidolgozott intarziás asztal, ami már megjárta Európát is, hogy hogyan tért vissza, és hogyan került ki Magyarországról. Az egy külön történet, ezen az asztalon tartotta a miséit, tehát ez is egy hihetetlenül szép tárgy. A pasztorációs útjait nagyon érdekesen állították össze a kurátorok, nagyon szépen áttekinthetően láthatjuk, hogy a világot 4-szer körbejárta a földet, hogyha azt kilométerbe összeadjuk. Ott viszont az Amerikában kapott városi diszkulcsokat lehet látni, egy diszkulcs gyűjteményt, ami szerintem megint párját ritkítja, és nagyon félve húzzák ki azokat a kis fiókokat, hogy mi lehet benne, és akkor feltárul egy-egy nagyon szép diszkulcs. Tehát kevés a tárgyi anyag, de úgy gondolom, hogy nagyon informatívak azok a korabeli hangzóanyagok és újságok, amiből viszont interaktívan nagyon sokat lehet elsajátítani, elolvasni, belehallgatni.
Igen, a kulcsokra én is emlékszem, illetve nekem még nagyon meghatározó volt a Mindszenty szobor, ami körül ugye egy Mindszenty idézet hangzik el folyamatosan.
Igen, igen, hát amiről mindenképpen szót kell ejtenünk, azok az installációk. Olyan művészi installációk találhatók a kiállításban, ami is olyan nagy térben van mindegyiknek helye és tere kibontakozni, hogy ez tényleg megszólítja és meg is üti adott esetben az ember. Tehát ebből is azt mondom, hogy nagyon szépen van felépítve a koncepció, hiszen ott egy fény úton jutunk be a körtemplomba, ami mintázza Mindszenty Józsefnek a szintemplomát Rómában, és ott van ez a Liger Tibor szobrászművésznek az a gipsz szobor tervezete, szobor másolat, amiről a márvány és a bronz szobrot is készítette. Úgyhogy szerintem az tényleg egy nagyon-nagyon szép és nagyon megható maga az egész tér. Én amikor csoporttal megyek be ebbe a templomba, akkor mindig mondom, hogy énekeljünk egyet, azért közösen, és ott a közepén tényleg úgy működik, mint egy körtemplom, mint az Árpád-kori körtemplomaink, felerősödik a hang, és teljesen más az akusztikája, és mindig így rácsodálkoznak, mert mindenki ott beér oda a térbe, megnézi a szobrot, elolvassa ezt az imát, ami az utolsó szó jogán nevű imát tartalmazza ott le, és hangján is halljuk, mint Szent József hangján is, de amikor megszólalunk ott a közepén, akkor azért mindenki úgy, hát tényleg egy templomba értem.
Igen, és hogy a beszélgetés elején említette, hogy azért érdemes ezt a tárlatot, ezt a kiállítást idegenvezetéssel megnézni. Be kell önökhöz jelentkezni, hogy működik a látogatás?
Igen, mi ezt nagyon szeretjük, meg kérjük is a csoportjainktól, hogyha már kitűzték az időpontot, akkor feltétlenül előtte egy hónappal jelentkezzenek be, mert tárlatvezetőinket ugye úgy kell beosztanunk, hogy mindenkire legyen idő is elegendő, és tudjunk mindenkivel foglalkozni. Nagyon sok diákcsoportunk van most ebben a tanévben, sikerült a Nemzeti Emlékezet pedagógiai programhoz csatlakoznunk, ami azt jelenti, hogy 3-2,5 hónap alatt közel 2000 gyereket vezetünk, tehát a tárlatvezetőink a zarándok csoport is vezetik, és a diákcsoportokat is foglalkozás keretén belül. Tehát emiatt nagyon kell tudnunk előre, hogy akkor tényleg valaki mikor érkezik.
Önnek személy szerint mindszenti lelki hagyatéka mit jelent? Mi az, ami ön számára nagy hatással van mindszenti életéből, lelkületéből, üzenetéből?
Nagyon karizmatikus ember volt. Az zalaegerszegi éveiben nagyon kemény volt, és nagyon-nagyon tudom hasonlítani az én élettörténetemet, hiszen a fiatal hívben az ember mindig keményebb és kockább, talán a gondolkodása kevésbé rugalmas, kevésbé tud elengedni dolgokat, de így, ahogy a saját élettörténetemet is látom, és érzem már így a kor előre haladtával, hogy vagyok egyre kevésbé merev, inkább rugalmasabb, és ez nagyon megérintett engem mindszent életébe. Én közművelődési szakemberként kerültem oda Zalaegerszegre, és amikor megismerkedtem Vincenti József történetével, az zalaegerszegi éveit illetően, akkor megint nagyon tudtam azonosulni, mert ő közművelődési szakemberként egy Nobel-díjat érdemelne. Tehát holott ő egy apát plébánosként ment oda, de annyi olyan újítása volt és kezdeményezés, és minden embercsoportra odafigyelt, az analfabetizmus meg akarta szüntetni, a hitet meg is próbáltam, meg sikerült is megerősíteni. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ez nagyon szilárd elhatározás, nagyon szilárd erő és hithez való, hát végsőki kitartás. Tehát nekem nagyon-nagyon példaképem lett egyébként az elmúlt időszakban, mert tényleg, hogy nem tudták megtörni. Nagyon kevés ember tudta volna ezt így emelt fővel végig csinálni a saját élettörténetén, és ezek után 80 évesen kiszabadul az amerikai nagykövetségről, és elindul a világon szétszóródott magyarokat támogatni lelkileg 80 évesen, és élete végéig ezt felvállja, ezt a küzdelmet, szóval szerintem példaértékű az ő élete. Engem mindenképpen megerősít.
És a zalaegerszegiek életében, tehát él a mindszenti kultusz, mindszenti iránti tisztelet?
Mindszenti személy eléggé megosztó Zalaegerszegen, amit az előbb így mondtam, hogy én érzem ezt az érdeklődésből. Az elején, amikor megnyitottunk 2022. októberétől, nagyon erőteljesen jöttek az zalaegerszegiek, nagyon sokat látogattak bennünket. Én úgy gondolom, hogy vissza is tér az, aki igazából szereti a házunkat és a kiállításunkat, visszatér. Nagyon sok külön rendezvényt szervezünk azért, hogy amikor már a kiállításokkal beteltek, akkor például előadásokat. Tegnap Szakály Sándor professzor volt a vendégem, aki arról tartott előadást, hogy Mindszenti, amikor átkerül püspöknek Veszprémbe, akkor utána mi motiválja, milyen intézkedéseket, hogyan éli túl azt a kritikus 3 évet, ami ezt követi a püspökké és a bíborosi avatása alatt. Tehát, hogy én azt remélem, hogy Zalaegerszegen be tudtunk már ékelődni, és hogy szeretettel jönnek hozzánk az emberek.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
Kedves hallgatóink, Mindszenti 50, egy életút a történelem sodrában című konferenciáról hallottak összeállítást. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk: Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Berkes László pápai prelátus, Miskolc új diósgyőri plébánossal beszélgetünk hivatásáról, a riporter Pap Ildikó.
Hálás vagyok László atya ezért a beszélgetésért, amiben egy picit ilyen tanúságtétel formájában megismerhetjük László atyának az életútját, hivatástörténetét. De mielőtt ebben elindulunk, vannak példaképek László atya életében?
Hát az igazán nagy példaképek a szentek, vannak a kedvenc szentek, ugye akiknek csodálom az életüket, meg akiknek kérem a segítségüket is természetesen. A védőszentemet természetesen szeretem, csodálom, kérem az ő segítségét. Akkor Mórus Szent Tamás, ha már szabad ezt mondani, nagyon-nagyon kedvenc szentem. Szent II. János Pál pápa is az újabbak közül. És így tovább.
Meg hát lehetne egy-két mozzanatot említeni, hogy mi az, amiben ők példát tudnak adni, miben követendők, bármelyikük?
Az erőben, a bátorságban, a kitartásban, a következetességben. Szerintem ez mindegyikre áll. Tehát, hogy az ember legyen kitartó. És ugyanakkor szelíd természetesen, mindemellett. Egyfajta vértanúság is benne van. Tehát vagy élettel, vagy halállal, de tanúskodni. Szent Mártont nem említettem. Szent Mártont, akihez azért is van külön közöm, mert ugye Szent Márton hegyén is voltam életemnek egy időszakában.
Sok szent lett megemlített László atya, akik így példaként állhatnak, akár László atya előtt, de azt hiszem, hogy minden hívő ember előtt. A szülők, családtagok mennyire lehetnek példaképek az ember életében?
Mondhatnám azt, hogy példaképek, még attól még több is. Hihetetlen, hogy mennyire meghatározza az embert a családja, és hogy mennyire nekik köszönhet az Isten után mindent. Hát ők voltak az első eszközei a Jóistennek. Tehát az Jóisten tudatában, minden tudásában, születésem előtt már ismert voltam, tudott rólam, de akik közreműködtek, azok a szüleim. A világra hozatalban, a világra jövetelben is, meg utána is. Én azon csodálkozom, hogy miért van az, hogy az ember idősebb korában nem a közelmúltra, hanem inkább a régmúltra emlékszik vissza. Talán pontosan azért, mert az a fontos, az, amit nem szabad, nem lehet elfelejteni.
A gyökerek.
Én azon csodálkozom, hogy édesanyám talán 50-60 fős osztályba járt. És 70-80 éves korában világosan, tisztán elmondta az egész osztály névsort. Hogyan emlékezett rá akkor a nagyszüleim? Az is érdekes, hogy édesanyámnak az édesapjam, az egyik nagyapám, másikat nem is ismertem. De őt igen, ő 1888-ban született, és 1988-ban halt meg. Nem érte meg a századikat, de a századik évében. Tehát az azt jelenti, hogy én egyszer riportot készítettem vele. És ahogy kérdezgettem őt az édesapjáról, meg a nagyapjáról, és egyszerűbb ott voltunk Napóleon korában. Hogy milyen érdekes az, hogy az ember hány száz évet tud szinte közvetlen emlékezésből vagy hallomásból átölelni. Hihetetlen. De visszatérve a családi házra, a szülők, meg a család, ezek meghatározzák az embert. Nekik köszönhet mindent.
Ők miben nyújtottak példát? Ugye egyekről indult a életútja. Mi az, ami megosztható így a családjáról? Miben nyújtottak ők?
Ott szintén példát, a kitartás. Mutraluk. A Rákosi korszakban 45-ben kötöttek házasságot, 4 gyermek született, én a negyedik vagyok. 54-ben születtem, és már én is emlékszem viszont arra, hogy jöttek az agitálók, hogyan próbálták befolyásolni. És valahogy úgy volt édesapám, mint Matatiás, komolyan, akit azért próbáltak megtörni, mert akkor a többit is sikerül. Tehát ő a faluban egy tekintély volt, szívesen jöttek hozzá mások, és ezért nagyon fontos volt, hogy ő mit csinál, mit mond. De ő kitartott. Édesanyám pedig a szelíd, csendes, családjáért élő, jóságos, de nagyon erős asszony volt.
Mikor kezdett körvonalazódni a papi hivatásnak a gondolata? Nagyon sokszor, ahogy én hivatástörténetekről beszélgetek, sokan beszámolnak arról, hogy mindamellett, hogy a családból megvan-e a hit átadása, nagyon fontos az, hogy vállaljon az ember oltárszolgálatot, legyen minisztráns gyerekkorában, vagy legyen egy nagyon szoros kapcsolata a családján kívül még más közösséggel, akik a hit útjára terelgetik. Jól gondolom, hogy valamennyi megvolt László atya életében, akár az iskoláit tekintve?
Az iskolára is szívesen emlékszem, de az iskola az iskola volt. Iskolában tanultunk, elvégeztünk a dolgunkat. Én úgy emlékszem, hogy soha nem kellett tanulnom. Hogy miért? Biztos tanultam. Egyszerűen hallottam, megegyeztem, és ötös. De az a másik közösség. Örülök annak, hogyha már így beszélgetünk a hivatásról, és pont téli időszakra, és nem is csak, hogy téli időszakra, ami viszonylagosan nagy hidegre, meg nagyobb hóra, hó időszakára esik. Ugyanis akárhogy így visszaemlékszem, nyilván nyáron is történtek ezek, de egy nagyon kedves emlék sorozat az, hogy ott lemzseltünk a plébánián. Tehát nem csak a templomban ott minisztráltunk, volt időszak, amikor még csak édesanyám mellett ültem, és hallgattam a szószékről az atyát, ahogy prédikált. Megmaradtak ezek a képek érdekes módon, hogy a szentmisén hogyan ül egy gyermek a szülei mellett, vagy az édesanyja mellett. Míg az én koromban az úgy volt szokás, hogy a férfiak és a nők két ott külön oldalra ültek.
Külön oldalon, vagy mondjuk ahonnét én származom, ott a férfiak a kórusra mentek föl.
Olyan is volt, nem. Ha jól emlékszem, jobb oldalra ültek a férfiak, bal oldalra ültek az asszonyok. És utána, amikor mentek haza, már együtt mentek természetesen, de ez talán mai fülnek furcsa. De lényeg az, hogy a plébánián emlékszem rá, hogy két fiatal papbácsi volt, mind a kettő jóval 60 fölött. A káplán is, meg a plébános is. És én nem tudom, úgy tűnik, mintha minden napot lettünk volna, biztos, hogy nem, de hogy egy héten többször, az biztos. Akkoriban nem nagyon voltak esti szentmiség, csak vasárnap, és este mi ráértünk. Lényeg, hogy télen hamar sötétedik, ott voltunk, játszottunk. Szabó Imre Dávid atya, Jóisten nyugasztalja. Én volt az a fiatal, 60 nem tudom hány éves ferences papbácsi, akit az 50-es években ugye szélnek keresztettek, és oda került káplánnak. Lóci Károly atya, aki az esperes volt, a plébános. És mi ott ültünk a Dávid atya szobájában, ütöttük az írógépet, játszottunk ezzel az amazzal, ami akkor volt a játék. Dávid atya meg tüzelt. Vizet öntött a szénre, mert úgy porzott. És érdekes volna, csodálkoztam, hogy lehet a vízzel tüzelni, de nagyon jó meleget csinált. A vizes szén jobban égett. És az a lényeg, hogy telt az idő, talán órákig voltunk ott, és egyszer csak azt most abba hagyjuk a játékot, és körbeülünk, és elkezdtük olvasni a szentek életét. Külön nagyon mindig megálltunk, amikor ferences szentről volt szó, mint Szent Bonaventura, akinek a neve is furcsa magyarul, mert ő hozzá közelebb álltak ezek. És akkor volt, amikor ő olvasott, de rendszerint a gyerekek olvastak föl. Szívesen megkértek engem is, hogy olvassam. Hogy miről szólt, nem tudjuk, de hogy szentekről hallottunk, az biztos. Na és akkor egy ilyen játék közben, talán 8. osztályos voltam, télen volt biztos, és akkor már szó volt arról, hogy hova tovább. 4 voltunk testvérek, a legidősebb a Svetisben járt, két középsőt, két fiú, aztán voltam én, fölmerült az, hogy egyháziskolába. 8 volt az egész országban, és hát a közeli vagy a természetes út az Kecskemétre vezetett volna. De az már akkor megtelt. És a Lóci Károly esperes úr volt az, aki felvetette, hogy hát ő ismer még más egyházi gimnáziumot is, és így kerültem el Győrbe, a győri bencésekhez. De oda is azért kerültem, mert fölmerült az, hogy esetleg pap is lehetnék. Soha, de soha nem akartam pap lenni. Mondjuk, hogy abból a korszakból, mikor egy gyerek válogat a lehetőségek közül. A lehetőségek között az, hogy pap, az nem merült fel.
Ez nem merült fel. Mi az, ami motoszkált így a gondolataiban? Hogy
a papbácsi. Ő vetette fel, és arra nem gondoltál még, hogy pap is lehetnél? Mert attól kezdve nem tudtam kiverni a fejemből. Tényleg, az is lehet? Mert én minden akartam lenni, csak pap nem.
Mi az, ami...
Hát mondjuk úgy, ha a Hortobágyon voltam, akkor csikós akartam lenni, ha a cukrászda előtt mentünk el, akkor fagylaltos akartam lenni, de később is, tehát építészmérnök nagyon szerettem volna lenni, orvos, tanár, idegenvezető, minden ilyesmi, szívesen. De az, hogy ha már ez is szóba kerül, hogy 46 év alatt azt vettem észre, hogy talán ez volt a Istennek a szándéka is, mert így minden lettem. Életemben mindegyik hivatást, vagy foglalkozást, vagy mesterséget megtanulhattam, vagy tehettem. Ha elmentem volna építészmérnök, egész életemben csak az épületekkel foglalkozhattam volna. De így lehettem színrendező, táncdalénekes, vagy bármi, ami még szerettem volna lenni. Abban a korban ez mind olyan tetszetős volt.
Szóval elültette a bogarat az akkori plébános László atya fülében, hogy lehetne akár a papi hivatás felé is.
Elültette a bogarat, és ez azt jelenti, hogy ez nem minden nap volt eszemben, de onnantól kezdve, igen, az az érdekes történet egy ilyen téli játékos estén, amikor szó volt arról, hogy a Károly bácsi, hogy az Esperes úr meg akarta kérdezni, hogy tényleg komolyan gondolom, hogy én pap szeretnék lenni. Heves játékban kipirulva áthívott a szobájába, bementem, és föltette a kérdést, hogy pap akarsz lenni? Mire én csak? Persze, igen. És már rohantam volna vissza a játékhoz. Igen, nem csak akkor azt mondta, hogy várj, még egyszer kérdezem. És akkor egy kicsit én is megijedtem, hogy ez olyan komoly kérdés. És akkor a második kérdésnél döbbentem rá, hogy aha, vigyázat, ezt nem lehet csak úgy elintézni, és másodjára is azt mondtam, hogy igen.
De az már egy átgondoltabb
válasz volt. Az egy néhány másodperces átgondolás az arra döbbentett rá, hogy ez lehet egy élethivatás. És utána mondhatom azt, hogy 4 évig elfelejtettem, nyilván nem, de amikor ez újból és újból fölmerült, tehát mikor tényleg elindultam Győrbe, mikor leérettségiztem, amikor diákonussá szenteltek, vagy pappá szenteltek, akkor, mikor ez újból, tehát élesben jött elő a kérdés, akkor már sikerült mindig azt mondani, hogy igen.
A bencés lelkiség, az a fajta szemlélet, amit ők bevittek a gimnáziumi évekbe, az mit adott László atyának?
A gimnáziumban magában még a bencés lelkiség, mint bencés lelkiség annyira nem számított. Nem is ismertem mást. Egy általános iskola után nekem az gimnázium volt, tetszett, nagyon jó nevelést kaptam, jó okítást kaptam, próbáltam velük ismerkedni, de a szempont nem az volt. Vagy én akkor elkerültem Pannonhalmára bencés szerzetesnek, novíciusnak, annak az indoka pusztán az volt akkor a 60-as években, hogy sokat bántották a papokat, hogy ezek nem dolgoznak semmit. Nálam soha nem merült föl, mert én azt láttam, hogy az én papjaim azok éjjel-nappal mindig a hívekért vannak. De a többiek azok azt mondták, hogy bezzeg, mi dolgozunk a földeken, a gyárakban, itt-ott, amott. És akkor mondom, hogy lehetnék én pap is, meg dolgozó ember is. Már a világ szemében dolgozó. És ott azt láttam, hogy a tanáraim azok miséznek, papok, szerzetesek, és ugyanakkor pedig matek tanár, biológia tanár, tehát dolgoznak is. Na mondom, akkor ez nekem való. Így kerültem el Pannonhalmára, ahol nagy szeretettel fogadtak, nagyon értékes idő volt az életemben, hálás vagyok, a Jóisten vezetett oda, de a harmadik, a szerzetesség, arra nem készültem, meg arra nem volt hivatásom, mondhatom így. Ugyanis ott az első az lett volna. És amikor Szennai András főapát úr szeretett volna beszélgetni az egyszerű fogadalom előtt velünk, novíciusokkal, hogy miért is vállaljuk, miért is akarunk mi bencés szerzetesek lenni, akkor nem tudtam megmondani. Mert én csak pap akartam lenni, meg tanár. És nem tudtam megmagyarázni, hogy miért akarok bencés szerzetes lenni. Mert az a hivatásom mondjuk így, hogy nem volt. De hogy a papi hivatás, hogy megvolt, az pedig abból látszik, hogy utána betege lettem annak, hogy nem lehetek pap, amíg vissza nem kerültem Egerbe. Mert én, tehát Pannonhalmáig rendszeresen egri egyházmegyés kispapjelölt voltam. Nyaranként mindig találkoztunk a szemináriumban. Összeismerkedtem azokkal, akikkel aztán később kispap lettem együtt. De amikor oda visszakerültem Egerbe, illetve elkerültem Egerbe, akkor úgy megnyugodtam, és azt mondtam, hogy na, helyemen vagyok. De ennek ellenére nagyon jó volt Pannonhalma. Sokat segített egész életemre vonatkozólag. Nemrég volt nálunk Rihárd atya, Korzenszki Rihárd atya, aki akkor nekem még tanárom is volt, néhány év különbség, néhány év különbség van közöttünk, és hát ő most már azt mondja az ilyen idős korú tanítványainak, hogy most te tanítottál engem, vagy én tanítottalak téged, ugye? De ahogy ő is mondta itt a lelkigyakorlatos szentbeszédeinél, a rend, az ordó, tehát Szent Benedeknek a rendje, aki a kolostorban egy rendet akart, és a rendben lehet élni, a rendetlenségben nem. Ez nem csak a szoba rendjét jelenti, hanem az életünknek a rendezettségét. Ez az egyik, a másik pedig, hát amit Szent Benedek így szó szerint nem mondott, hogy imádkozzál és dolgozzál, de a szellemiség ez, az elmélyült, rendezett imádságra tanítottak meg, a közös imára, fantasztikus, tehát a káptalanra, ahol végeztük a közös imát, latinul még akkor, a magyarul énekelt vesperásokat a bazilikában, Pannonhalmán. Ezek olyan emlékek, amiket nem lehet elfelejteni. Meghatározzák az embernek az életét. Meg az a rengeteg tudás, ugye? Az ember azt hinné, hogy csak akkor tanul, amikor kinyitja a könyvet, dehogy is. Amikor veszi a levegőt, a találkozás az emberekkel. Tehát én ott olyan szerzetesekkel, olyan emberekkel találkoztam, akikkel soha nem találkoztam volna, akik mind-mind példát jelentettek számomra.
Ott már akkor teljesen egyértelmű volt az, hogy papi hivatás és az Egri Egyházmegye szolgálata.
Igen, háttérben az ott volt, még akkor is, ha a felszínen ott volt ugye a bencés lelkiség és a bencés kispapság. De közben volt egy katalizátor. Volt egy nagyon kemény és nagyon jóságos katalizátor, kettő kemény esztendő.
Katonaság?
Lentében. Igen. Azért nevezem katalizátornak, mert voltunk többen, ugye, kispap jelöltek, jóba voltunk egymással. Azért is nagyon hálát adok Istennek azért a két évért. Sokat segített, de azért katalizátor, mert akinek tényleg volt papívatása, abban azt felgyorsította a döntést, akiben pedig úgy inogott, az pedig segítette, hogy időben találja meg a másik utat. Tehát a katalizátoron azt értem, hogy fölgyorsította a döntésnek a folyamatát.
Akkor László atya életében is felgyorsult ez a folyamat, de azért a két év sorkatonai szolgálatot azt le kellett tölteni.
Lebizony. Hú, megedződtem. Például a Kokkályi gimnáziumban, mint ahogy most is van még így, volt, hogy elszédültem egy Veni Sancte alatt, vagy Tedeum alatt. Mert az ember növekszik, és akkor nem tud egyenes arányban növekedni. A katonaság után már nem fordult elő ilyesmi. Ott tehát kőkemény kiképzés is volt.
Állóképességjavítás.
De főleg az emberekkel volt találkozás. Nekem nem volt abból probléma sose, de hivatalosan vagy nem hivatalosan, de büntetett előéletűek között voltunk. Na, mi nem azok voltunk, de a többi az igen. Tehát nagyon sok olyan fiatal volt, aki már megjárta a börtönt. És ezekkel jóba lenni, ezekkel elbeszélgetni, az már fantasztikus.
Jól érzem tehát azt, hogy a túléléshez is szükség volt arra, igen, hogy az ember egy jó kapcsolatot tudjon.
Onnantól kezdve én 40 év óta bárkivel találkozzam, soha nincs az a félsz, hogy ő tud valamit, én meg nem. És ők megérzik rajtam. Megízik rajta. Hát most már olyan időket élünk, hogy sokan olyanok vannak a beszélgető társaink között, akik nem is voltak katonák. De akik voltak, azok tudják, hogy mit jelent az. Meg főleg az, hogy mondom, ilyen látszólag nehéz emberek. De azt is megláttam, hogy a nehéz emberek sem elvetendők. Sok jó minden van bennük. Csak bárcsak meg tudnának maradni a jó úton, helyes úton.
Berkes László pápai prelátussal, Miskolc Diósgyőri plébánossal Pap Ildikó beszélgetett.
Kegyelem, élet adó amikor lángra gyújt a te hírgalmat. Ezer év hosszú éjszakát fény fordít végre át minden szíven, amit nappal bírod.
Hald meg hát,
madara, szállj rá most vállamra, a tiéd legyek én ma valahára. Szabadság, madara, szállj rá most vállamra, a tiéd legyek én, a tiéd legyek én.
Berkes László pápai prelátussal, Miskolc Diósgyőri plébánossal Pap Ildikó beszélgetett.
Jézus, Mesiás, neve minden név fölött való. Kezdet és a vég, az első és az utolsó. És aki hallja, az mondja, hogy jövel, aki szomjas, jöjjön el. És aki akarja, mind vegye el, az élet vizét ingyen.
Jézus, Mesiás, Dávid gyökere, ágon. Izrael reménysége, a ma fényes hajnali csillag.
Az mondja, hogy jövel, aki szomjas, jöjjön el. És aki akarja, mind vegye el, az élet vizét ingyen. És aki hallja, az mondja, hogy jövel, aki szomjas,
Kedves